Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ezúttal egy rendhagyó epizóddal jelentkezek, nem a szokásos formátummal fogunk menni, ugyanis nem tudom mennyien tudjátok rólam, mert ez nem egy túl izgalmas info, de én eredetileg a Corvinus Egyetemen végeztem, és azon belül az EVK nevű szakkollégiumba jártam, ami egy hát egy ilyen plusz tanulókört jelent azoknak, akik esetleg nem tudják, mi ez a szakkollégium, tehát ez egy ilyen kis extra, amit az egyetemen lehetett csinálni, és ennek a szakulinak voltam a tagja, illetve hát ott ugye végeztem, ugyanúgy, ahogy az egyetemmel, és ez a szakkollégium, ez miért érdekes ez nektek semmiért, csak hogy ez a szakkollégium megrendezett most egy múlt hétvégén egy konferenciát, persze ismerve a jelenlegi helyzetet, nyilván ez egy online konferencia volt, ahol volt egy adatokkal foglalkozó szekció, azon belül volt egy panelbeszélgetés, ahova voltam olyan szerencsés, hogy meghívtak a szervezők. Persze nem csak engem, elég unalmas panelbeszélgetés lett volna, hanem két másik srácot is, akik szintén ugye az EVK-ban végeztek annó, hát több évvel ezelőtt, mint ahogy én is természetesen, és így hármunk beszélgetését adom most közre, természetesen mindenki tudta, hogy készül felvétel, stb. Nyilván tudnak erről a dologról. Bemutatom most be őket, mert hogy a beszélgetés folyamán az elején megtörténik a bemutatkozás, és a beszélgetés moderátora is be fog mutatkozni, aki nem én vagyok, én csak részve vagyok, de mivel egy csomó jó gondolat elhangzott, és ráadásul ugye két magyar és egy külföldön, szintén magyar, de külföldön sok éve Amerikában dolgozó volt iskolatársam, ugye szakkollégista társam, vett részt ebben a beszélgetésben, így azt gondolom, hogy érdekes perspektívák, meg jó dolgok hangzottak el, úgyhogy most ezt fogom nektek közreadni. Szerintem simán van olyan érdekes, mint egy átlagos adás, remélem ti is így gondoljátok, és tetszeni fog nektek, úgyhogy én most le is némítom magam, és egyszerűen csak áttekerek a felvételre. Remélem tetszeni fog nektek, találkozunk a következő epizódban, ami természetesen jó esélyre egy normál epizód lesz. Sziasztok!
Köszönöm szépen a szót, remélem hallatok. Én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a Senior Confin. Retkes Ádám vagyok, és azt a megtiszteltetést kaptam, hogy ezt a panelbeszélgetést lemoderálhassam. Köszöntöm a panel résztvevőjét, és arra kérnélek meg titeket, hogy egy rövid bemutatkozó után mutassátok be azt, hogy hogyan kötöttetek ki végül az adatelemzés világában. Haladhatunk New Yorktól Budapest felé, vagyis Zolitól Zoli felé. Át is adom a szót.
Jó, tehát akkor, ha jól sejtem, az én Zoli lennék az, aki kezd. Tehát Fedor Zoltán vagyok, aki esetleg nem ismerné. Én 2002-ben végeztem az EVK-ban és az egyetemen. Ugyanannak az évfolyamnak a része vagyok, mint Tóth Gyula és Baksa Péter, akik egyébként a harmadik panelben beszélgetnek. Sőt, nem csak úgy ugyanannak az évfolyamnak a tagja, vagy ugyanabban a szobában is laktunk a híres L212-ben. Úgyhogy hárman képviseltetjük a négy főszobát. Tehát mindannyian abból a szobából egyébként pénzügyi területen végeztünk, tehát befektetési elemzés vagy pénzügyek, és utána rajtam kívül mind a hárman ők maradtak is pénzügyi területen. Én elég hamar, gyakorlatilag 2-3 évvel később én területet váltottam, és elindultam a technikai irányba. Ez nem közvetlenül azonnal. Először business operations csináltam, ha bár közben már elég sokat fejlesztettem is. 2006-ban kijöttem az USA-ba, azóta New Yorkban vagyok, úgyhogy most már lassan 15 éve. Elkezdtem business operations, tehát gyakorlatilag, hogy business operations-al is foglalkoztam, rájöttem arra, hogy gyakorlatilag itt a legnagyobb eredményeket azzal lehet elérni, hogy digitalizálunk, ugye? Tehát ugye erről szól gyakorlatilag az utóbbi 20-30 év, hogyha megnéztek gazdasági nagyobb ívű gazdasági könyveket, ők általában azt mondják, hogy ami miatt mi most látunk itt nagy jó növekedést a gazdasági termelésben, az leginkább ennek a technológiai forradalomnak köszönhető, és ennek a technológiai forradalomnak a üzleti területre való bevezetésében. Tehát én gyakorlatilag ebben vettem részt. 2012 körül, vagy 10 körül, nem is tudom már, business operations területről átkerültem már sokkal technikai területre, elkezdtem big data-val foglalkozni, business intelligence-el, data engineering-el, tehát gyakorlatilag az az a terület, amiről majd ma beszélünk. Viszont az utóbbi két évben még tovább sodródtam, illetve még most már változik, sodródásnak lehet ezt nevezni, lassan változik a profilom megint, ugyanis már az utóbbi két évben leginkább AI-jal foglalkozok, tehát mesterséges intelligenciával. Körülbelül ennyi a hátterem, és átadnám a szót, nem tudom, ki lenne a következő. Gergő, ugye? Bocsánat, István.
Szia. Igen, szerintem mondom én. Én azért kb. Akkor kezdtem az egyetemet, amikor te egy kb. Abba hagytad, 2003-ban, szóval ezért nem igazán.
Nem találkoztunk.
Néhány évvel, nem futottunk össze a folyosókon, sajnos. Én már alapból gazinfósként végeztem, tehát hogy már az infó benne volt a gyökereimben. És ezért nem indultam a pénzügy felé, mint te. De mindegy, a lényeg, hogy most IT, egyébként mostanában inkább data az, amivel foglalkozom. Volt egy ilyen befejlesztő vakvágányom az egyetem után, de szerencsére valahogy sikerült kerülnem ilyen kis, hát akkor még nem data volt, hanem akkor ilyen mindenféle ilyen adattárházakat csináltunk, és ezután kerültem át a sztársémához, ahol most vagyok, itt pedig data engineerként kezdtem, és most már ilyen inkább architektként dolgozom, és hát leginkább ilyen adatelőkészítésekkel, adatmozgásokkal, ezeknek a tervezésével foglalkozom. Tehát nekem hagyományosan ment AI, mint DNA, nem foglalkozom cserébe az adatokat, készítem előtte, meg azokat persze felmérem, stb.
Tehát akkor, hogyha jól érted, ez leginkább data engineering, ugye? Tehát mert van a...
Kávé, igen. Hogyha valahol be kell lőni, akkor igen, inkább az a rész.
Értem. Egyébként nem tudom majd, hogy a hallgatóságnak mennyire tiszta ezek a kívülállók számára valószínűleg nüansznyi különbségek,
hatalmas,
a data scientist versus data engineer, de meg AI, meg business intelligence, de óriási különbségek vannak közte. Hogyha valaki esetleg később erre majd rákérdez, akkor ebbe szívesen belemegyünk, de ez egy elég hosszú téma.
Igen, szóval én tipikusan data engineer voltam, és most akkor ebből kicsit kibontakozva, mert tervezek is, meg... de hogy igen, de hogy ez az irány megmaradt. Sorry.
Definiálom a data engineer meg a data scientist közt a különbséget. Én data scientist vagyok, és hogyha nem lennének olyanok, mint a Pisu, akkor én semmit se tudnék csinálni. Nélkülük nem mennék egyről a kettőre. Én Bicó Zoli vagyok, annak, aki nem ismer. Van, aki esetleg úgy ismer, hogy adatépítész, mert így hívják a podcastet, amit csinálok. Karrierút természetesen én is az EVK-ban voltam, én eredetileg vezetésszervezés szakra jártam, illetve hát akkor volt egy ilyen kevert szak, ez a GASZTKOM, és lehetett egyszerre szerezni egy ilyen bölcsészdiplomát üzleti kommunikációból, meg valamilyen közgázas diplomát, és akkor ugye nekem a VESZ-szerven belül a controlling lett a területem. Úgyhogy igen, tehát hogy én most úgy vagyok data scientist, hogy bölcsész. És utána én tanácsadóként helyezkedtem el, és elég sokáig, jó pár évig tanácsadóként dolgoztam. Egyébként ritkán toltam ilyen klasszik management tanácsadást, tehát már akkor is alapvetően az olyan projektekkel, amiben azért lehetett dolgokat kiszámolni, de hát ennek még semmi köze nem volt az AI-hoz, meg a data science-hez, vagy a big data-hoz. De a számítógépeket, meg az IT-s dolgokat már akkor is szerettem. És akkor IT tanácsadóként dolgoztam egy darabig, és én magamtól, tehát engem ez a téma, ez személyesen érdekelt, ez az egész adatos világ, és magamtól találtam rá, online kurzusokra, akkor még Magyarországon nem, illetve nagyon kevesen foglalkoztak ilyen dolgokkal, És akkor ugye elkezdtem tanulgatni, és ez beszippantott. Tehát én teljesen ilyen self-learner vagyok a területen, tehát én úgy jöttem át a... És, ja, és most már teljes mértékben, hát majdnem 6 éve a data területen vagyok, alapvetően data science területen vagyok. Mikor elkezdtem, akkor mondjuk még leginkább data miningnak hívták. Tudom, hogy ez nem pontosan ugyanaz, de most ebben nem menjünk bele. Mindegy, data mining, data science, mindegy. Lényeg az, hogy mondjuk nem a 4 alapművelettel, de adatelemzéssel dolgokat hozzunk ki időnként sok adatból, nem mindig egyébként, de sokszor sok adatból. És hát idén, februártól meg most szabadúszó tanácsadóként dolgozok. Hát végül is data scientistként, de azon belül is azért specializált vagyok, mert elsősorban én a machine learning, tehát amit most divatosan AI-nak hívnak, de én gyűlölöm AI-nak hívni, mert AI nincs, legalábbis egyelőre, machine learning van. Nem tudom, ismeritek ezt a mondást, hogy ha PPT-ben készül, akkor AI, hogyha le kell programozni, vagy Python-ban készül, akkor machine learning. És most van a most, tehát így jutottunk el oda, ahol vagyok, vagy vagyunk.
Köszönöm szépen a bemutatkozásokat. Rá is térhetünk rögtön az első kérdésre. Nagyon jó szerintem a panel összetétele abból a szempontból, hogy van szervezeten belüli beszállítási oldal, itt külső beszállítási oldal és külső tanácsadó is. Azt már tudja a hallgatóközönség, hogy valamit foglalkoztok az adattal. Én azt kérdezem meg tőletek, hogy mi ez, amivel kapcsolatban ti üzleti esetekkel kapcsolatban bármilyen modellt, vagy bármilyen szolgáltatást, vagy terméket kínáltok és létrehoztok. Mik azok a leggyakoribb üzleti esetek, amiket ti támogattok adatelemzéssel? Hallhatunk akár az előző sorrend szerint is.
Jó. Tehát akkor, hát milyen üzleti, tehát hogy leginkább az üzleti esetek a döntéstámogatás. Ugye ez az általános, vagy ez az, amit ugye mindenki ismer. És azon belül ugye két területre hoztik általában, vagy sales, tehát hogy egy addicionális revenue, vagy költségcsökkentés. És ugye az utóbbi időben ez már szokás, ennek ugye új neve is van, hogy data-driven decision, tehát hogy adatalapú döntések, tehát most ez ugye a management területen ez általában eléggé népszerű. Gyakorlatilag, amit én látok, hogy technológia mindig előrébb jár, mint ahol az igény. Tehát technológia, ahogy hallottuk az Zolitól, tehát például a data mining, itt van nálam egy könyv, tehát például ez a könyv, nem tudom mennyire látszódik, Introduction to Data Mining, ez egy 2006-os könyv, tehát nem egy mai. Tehát azt lehet elmondani, hogy a technológiának egy jó része, vagy a matematikának egy jó része már ismert volt korábban is, és 2008-ban a világválság idején történt az, hogy a cégek rádöbbentek arra, legalábbis itt az USA-ban nagyon sokan, hogy hát egy recesszió jön, csökkenő piac, és azon a csökkenő piacon ők hogyan tudják a cégnek az értékét növelni. Hát elég nehéz azt elképzelni, hogy plusz sales fognak tudni elérni, maximum csak valaki másnak a kárára. Tehát akkor jött az ötlet, hogy miért nem próbálunk okosabban döntéseket hozni, tehát ugyanabból a marketing budgetből több eredményt kihozni, vagy ugyanabból az operatív budgetből hatékonyabban dolgozni. Tehát a 2008, én amihogy ezt láttam, legalábbis a 2008-as válság hozta el ezt a már létező technológiát, ezt az adatelemzés, data mining, data science technológiát a mainstream business területre, és onnantól kezdve viszont minden céggel kezdett ezzel foglalkozni, és alapvá vált. És utána, hogy az a válság véget ért, utána ez már a terület része maradt. Ahogy, ami az, hogy konkrétan mivel, milyen projektjeink vannak, az attól függ, hogy éppen milyen gazdasági fázison megy át az adott ország vagy az adott piac. Hát ez cost saving általában olyankor, amikor recesszió van, és amikor ugye boom van, akkor általában sales terület. Tehát, hogy akkor próbáljunk ugye többet eladni, próbáljunk több revenue-t behozni.
Nagyon szuper, köszi szépen.
Istvánnak átadom a szót.
Így van, aztán sémánál mi a helyzet?
Igazából ez teljesen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól elmondtad ezt, szóval elég kevés olyan dolog van, amit én elmondtam volna még hozzá. De igazából igen, ez a két dolog, hogy... és akkor de ezeket a részletezve mostanában még lehet ilyen trendeket beletenni, hogy mi az, ami éppen most menő, nem tudom, ilyen prediktív maintenance-ek, amik így mostanában igen, előtérbe kerülnek meg nálunk, ami még most szokott lenni az ilyen mindenféle logisztikáknak a például mi ez? Például vannak ilyen autószállítások, nálam mileage optimization, vannak ilyen, mi ez? Portoknál az, hogy az adott konténereket hogyan vigyék, tehát ilyen logisztikai problémák is egész gyakoriak nálunk mostanában.
Zoli?
Hát igazából mindaz, amit az előttem szólók mondtak, úgyhogy én most már tényleg csak kiegészíteném a pár dologgal, ami nálam még így pluszba előfordul, mondjuk így. Nekem két fő terület alakult ki, és azért mondom, hogy alakult ki, mert ez teljesen, most ha menőn akarok fogalmazni, akkor business driven volt, ha nem menőn akarok fogalmazni, akkor ezt kérték tőlem az ügyfelek, tehát így ez alakult ki. Az a természetes nyelvfeldolgozás, mert a legtöbb adat egy vállalatban, ha nem adatbázisban, meg nem tudom, Excel táblában van, akkor általában írásban van. Tehát viszonylag kevés vállalat őriz, most a biztonsági kamerákat hagyjuk, mondjuk videófelvételeket, vagy képeket, vagy hangokat, hanem akkor az inkább szöveg, tehát valami text, Word docsiktól kezdve PDF-eken át tonna szemben. És ezeknek a különböző szempont szerinti feldolgozása, tehát hogy ezekre keresőt építeni, vagy megtalálni, feldolgozni őket, és megtalálni bennük a, nem tudom, személyeket, helyszíneket, hatóanyagokat, hát hol mit, fegyverszámot, most konkrét dolgokat mondok, tehát nem véletlenül ez ugrott be, mert hirtelen asszociálják valamire, és így a fegyverszám ugrott be, tehát nem. De hogy tehát valamilyen ilyen jellegű dolgokat, de olyan mennyiségű írásos anyagban, ami reálisan nem áttekinthető emberileg, tehát nem ez a 100 oldalban, hanem mondjuk 60 000 oldalban óránként. Mondjuk 7 nyelven. Mondjuk. Tehát ez az egyik ilyen vonal, a természetes nyelvfeldolgozás. A másik ilyen vonal, ami még kiegészítenőként hozzátenném, az a különböző ajánló motorok, vagy inkább úgy mondanám, hogy testre szabás. Tehát, hogy most az mindegy, hogy olyan formában történik, hogy a következő számot próbálom megsatszolni, hogy mit hallgass, vagy a következő YouTube videót, hogy mit tegyek ki eléd, vagy azt, hogy milyen hír kerüljön ki a hírfolyamodba a Facebook faladon, ezek mind ajánló motorok, de az is ajánló motor, hogy vedd meg a gumikacsát az Amazonon, mert nem tudom, mert látszik, hogy te olyan levő vagy, aki gumikacsát akar venni. Tehát ezek mind ajánló motorok, mindegy igazából, hogy mi a termék, tehát hogy most videót fogyasztasz, vagy egy konkrét terméket veszel meg, vagy egy biztosítási termést, az teljesen mindegy, de valamilyen fajta ajánló motorok. Ez a kettő, amit még így pluszba hozzátennék ahhoz, amit a többiek tök jól elmondtak már előttem.
Nagyon széles skálán mozogtok ebben. Zoli, igen, nem akartam közbevágni.
Elnézést, csak egy dolgot szeretnék hozzáadni, hogy tehát a machine learning területen, ne hívjuk akkor AI-nak többet, a machine learning területen mostanában valóban leginkább ez az operatív, tehát az operációnak az átszervezése, és azon a területen hatékonyság, plusz hatékonyság elérés. Tehát itt általában az is két oldalra bomlik, egyrészt költségcsökkentés, tehát ez a tipikus, amit az emberek ugye félnek, hogy embereket lecserélni robotokkal, nem konkrétan robottal, de tehát, hogy szoftverrel, tehát, hogy technológiával. A másik oldal meg az, amikor olyat csinálni, amit az emberek nem tudnak. Tehát, amit egy ember nem lenne rá képes. Tehát, amikor van egy akkora adathalmazunk, amit egyetlen egy ember nem tudna átolvasni, de egy embernek kell átolvasni, mert egy valami mintát kell benne megkeresni, az például egy tipikus példa erre a második esetre. Tehát ezért van az, amit Zoli is mondott, hogy az NLP, Natural Language Processing terület az, ami most igazán üzleti oldalon használva van erősen. Ritkább az az eset, amikor képfeldolgozás vagy videófeldolgozás használatba kerülne. De korábban említettem, ez egy kicsit másik téma, ezt a data-driven decisions, tehát hogy ez még mindig üzleti területen egy nagyon menő kifejezés. Azért el kell fogadni azt is, hogy a cégeknek egy jelentős részénél ez csak egy név, amit ők valójában azért nem nagyon követnek. Tehát, hogy a data-driven decision-be, hogyha belegondolsz, az, hogy mi, az azt jelenti, hogy az üzleti döntéseidet az alapján hozod meg, hogy az adat mit mond neked. az a valóságban azért a legtöbb cégnél ez úgy néz ki, hogy megnézik, hogy az adat mit mond, és hogyha az adat egyetért azzal, amit ők gondolnak, akkor használják az adatot. Hogyha az adat nem ért egyet azzal, amit a vezetőség gondol, akkor általában nem használják az adatot. Tehát ennek ugye értelemszerűen nem így kellene történnie, de ez az esetek többségében így zajlik. Tehát azért az a data-driven decision-en belül is vannak kategóriák, vannak, akik jól csinálják, és vannak, akik ezt csak egy alibiként használják.
Nagyon jó, rá is akarok arra térni a következő kérdésünk, hogy ezt hogy lehet jól csinálni most, mert tudjuk azt, hogy egy vállalat életében nagyon sok mindent tudtok optimalizálni, és nagyon sokat lehet javítani a működésen, viszont ti adatokkal dolgoztok, és az adat az a semmiből elég nehezen létezik, főleg struktúrált formában. Mi nektek a jó tanácsotok arra, hogyan lehet jól adatvagyont építeni? Tudtok-e jó gyakorlatot adatvagyon építésre, hogy utána lehessen abból elemezni?
Adatvagyon építés az mindig egy nehéz ügy, mert általában óriási különbség van azok között, akik ezt konkrétan használják, és az üzleti terület. Tehát az üzleti területen gyakori az a kifejezés, amit hallunk, hogy hát adatunk az van, az sok van. És amikor megérkezik valaki, akihez adati elemző, vagy data scientist, vagy machine learning expert, és ránéz arra az adatra, akkor kiderül, hogy az adat az használhatatlan. Ez egy rendkívül gyakori dolog. A projektek 70-80%-ában ez konkrétan ez történik meg. Úgyhogy, hogyha te ezért az egész üzleti területért vagy felelős, akkor valóban az első kihívás, amit le kell küzdened, az, hogy hogyan építed egy adatvagyont úgy, hogy az aztán később az vagyon legyen, tehát hogy annak legyen értéke, és az használható legyen. Én ehhez azt szoktam általában javasolni, hogy hát igazság szerint tudnod kellene, hogy mire fogod használni. Hogyha nem tudod, hogy mire fogod használni, akkor nagyon nehéz úgy adatot gyűjteni, hogy az később használható is legyen. Ami egyébként érdekes, mert ez egybevág a jogi követelménnyel is. Tehát ugye GDPR pár éve Európai Unióba belett vezetve, és ott is elvileg ez a eddig fő irányvonal, hogy úgy adatot nem lenne szabad, hogy gyűjtsél és tároljál, hogy annak nincs konkrét üzleti oka. Tehát, hogy ez kicsit egybevág ezzel a technikai követelménnyel, hogy az én javaslatom az, hogy senki ne kezdjen el úgy adat vagyont építeni, hogy ne tudná, hogy ne lenne legalább egy pár példája arra, hogy nagyjából ő mire akarja használni. És akkor utána értelemszerűen be kell hozni azokat az embereket, akik ezeket majd később használni fogják, és ők meg tudják mondani, hogy ezt hogyan kellene kiépíteni, ezt a gyűjtési folyamatot. És utána értelemszerűen jön az egész data engineering, amiről biztos, hogy István fog többet beszélni, amikor konkrétan azt az adatot használhatóvá teszed, és akkor utána az után jön a data scientist, aki az adatot hasznossá teszi, tehát átveszi az adatot a data engineer-től, és elkezdi azt valamire használni. És az után jön megint a machine learning expert, amiről majd gondolom az Zoli fog többet beszélni, aki konkrétan arra már ezeket a machine learning modelleket építi, ahol konkrétan számítógépek tudnak olyan dolgokat csinálni, amikre egyébként emberekre lenne szükség.
Ez egyébként Amerikában így is van, mert amit elmondtál, az most az ideális világ, tehát én nagyon örülnék, ha így lennének a projektjeink, de a gyakorlati tapasztalatom az nem az, hogy mindegyik feladatra van egy szakértő, és megcsinálja, átadja, és örülünk, hanem ez ilyen ennél kevésbé szebben szokott.
Hát van egy oka annak, hogy én full stack data scientist, data engineer, AI scientist vagyok. Mert hogy pontosan teljesen igazad van, tehát hogy nagyon nehéz, menedzsmentnek is nagyon nehéz azt eladni, ugye, hogy kell legalább három különböző csapatot építeni, és azoknak jól kell együttműködni ahhoz, hogy az első használható dolog létrejöjjön. Ez egy óriási beruházás. Kevés cég hajlandó erre, csak így láthatatlanba. Úgyhogy ezt általában úgy szoktuk elérni, hogy először jön valaki, aki full stack, tud valami hasznosat építeni egy vagy két személlyel, és amint az a hasznos dolog megépült, akkor a vezetőség látja, hogy jó, ez tényleg jó, akkor hogyan lehet ezt scale-elni, scale up, ugye? És akkor onnantól le lehet adni azt az ötletet, hogy akkor erre három külön csoport kell, és akkor onnantól megkapod a budgetet rá.
István, nálatok is ez a jó gyakorlat?
Alapvetően igen, ez inkább projektmérettől is függ, meg cégmérettől. Mert ha nem most találták ki azt, hogy ők adatokkal akarnak foglalkozni, hanem már már több nagy, vagy több más projektjük volt, vagy van már adattárházuk, nem tudom, azért nagy valószínűséggel van. Akkor van egy adatcsapatuk is, és akkor rajtuk keresztül már el lehet ezt az egészet indítani. Tehát ha megfelelően, szerintem megfelelően nagy cégméretennél már simán bejöhet az, hogy külön csapatok vannak arra, hogy data scientist, meg hogy data engineer, meg esetleg tanácsadás, vagy akármi, ami még alatt a KDA. Szóval igen, de ez nagyban projekt függő, hogy az ügyfél ezt mennyire nagynak képzeli el.
Zoli, még pár mondatban ezt foglald össze.
Igazából csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem, mert egy picit ez is volt a kérdésben, hogy hogyan lehet ezt hasznosítani, hogy szerintem alapvetően két különböző szinten lehet ilyen típusú megoldásokat, most ezt így ilyen esernyőben mondom, tehát data science, machine learning, data mining, megoldásokat hasznosítani egy vállalatban, vagy még bármilyen szervezetben. Az egyik az a taktikai szint, tehát amikor minden tök ugyanúgy fog működni, ahogy eddig is működött a cégbe, csak most az fog történni, hogy nem az lesz, hogy eddig a biztosító társaságnak föltöltjük a fotókat, a nem tudom, összetört akárminkről, és akkor az beérkezik, azt ott megnézi valamilyen kezelőember, eldönti, hogy ott tényleg az van rajt, nem tudom micsoda, és akkor ezért, hanem a kezelőember helyett ezt a gép fogja eldönteni, és stb. Ezt hívom taktikai szintnek, a költségcsökkentéses sztorik, amiket Zoli is mondott, legtöbbször ezen a szinten vannak. Ezzel nincsen semmi probléma, és ezt nem akarom azt mondani, hogy ez rossz, de ez mondjuk egy ilyen lentebbi szint. Ez jó, de ennek a hatása az lokális mindig. Tehát az a folyamat, vagy az a nem tudom, szervezeti egység, az akkor valamennyi nyer rajt. Időt, pénzt, valami. Ugyanezt szélsz be is, tehát lehet, hogy jobb ajánlásokat tudsz kiadni, és akkor nem tudom, többet tudsz eladni. És van amit én úgy hívok, hogy stratégiai szint. Kevés olyan vállalat van, ahol ezt stratégiai szinten űzik. Ezek általában a világ legnagyobb tech vállalatai például ilyenek, legtöbbször, nem csak tech, de az nagyon jellemző. Ahol viszont nem az van, hogy ugyanaz sem, mint eddig, csak, tehát ugye ez a digitalizáció kis több szintje van, hogy eddig a lányok írtak papírra, ugye ez a klasszikus 50-es évekbeli klisé, és akkor most Erika írógépen írnak ugyanazok a lányok ugyanazt, nyilvánvalóan vannak előnye, és akkor azt meg lecseréljük az írógépet PC-re. Ez tök jó, de valójában érezzük, hogy nem ez a digitalizáció igazából, hanem az kéne, hogyha már nem kéne ezeket legépelni, kinyomtatni, aláírni, hanem elektronikus lenne az egész folyamat. Na ez ugyanaz ennek az analógiája, tehát az a stratégiai szint, amikor a vállalat core működése, tehát a core értékteremtése lesz adatalapú. Hogy az adatalap az most azt jelenti, hogy már a gép hoz döntéseket, tehát preskriptív, tehát például ugye az Amazon így működik, tehát ott nem az van, hogy a logisztikai vezető eldönti, hogy hova mennyit traktározzanak be, mind a 74 millió cikkről a 8627 raktárról minden nap, hanem az teljesen gépvezérli, és egy ajánlómotor alapján, csak ez egy inverz ajánlómotor, ők nem konkrétan azt nézik, hogy mit hova adnak el, hanem hogy valószínűleg mit hova fognak eladni. Ezért tudnak olyan gyorsan kiszállítani, nem azért, mert rakéta van a hátsójukban, hanem azért, mert az már régóta ott van, mert tudják, hogy azon a környéken egy ilyen sárga gumikacsát valaki fog venni. Mikor te azt kitalálod, hogy te azt megveszed, az már félúton van hozzád, idézőjelbe.
Köszönjük szépen, Zoli, bocsánat, hogy félbe kell szakítsalak, csak még pár percet hagyjunk a kérdésekre és igen, a közönség kérdésekre. Léci, hogyha ha van kérdésetek a panellel kapcsolatban, akkor jelentkezzetek, vagy írjátok meg a chatben, tegyétek fel a panel résztvevőknek. Most mindent megtudhattok az adatépítésről.
Tudod, Ádám, a kérdéseket, amit előre megbeszéltünk, most írd be.
Folytathatjuk még a végtelenségig, nagyon szívesen hallgatnálak titeket. Meg is érkezett. KKV szinten lehet-e értelme?
Nekem vannak KKV ügyfeleim, persze. Lehet. Szerintem egy zseniális dolog pont ezen a területen, hogy ellentétben mondjuk például a sima tőkével, a pénzügyen, ami ugye a nagyoknak sok van és ettől erősebbek, című sztori, ami hát így van, aránylag kicsi, már most egy Amazonhoz képest, vagy magyar KKV, aránylag kicsi cégek is tulajdonképpen élvonalbeli technikákat tudnak alkalmazni.
Most ez a trend egyébként, tehát hogy sok olyan technológia, tehát hogy általában ez a technológia az úgy rollout, ez nem tudom mi magyarul micsoda, úgy lesz bemutatva industry-ba, hogy ugye először a nagyobb cégek, akiknek erre van budget, van pénzük, és utána, hogyha ez valóban működik, akkor létrejönnek olyan szolgáltató cégek, akik ezt szolgáltatásként adják. Tehát ugye az Amazon, AWS tipikusan ugye ilyen, hogy olyan dolgokat, amiket korábban keresőmotort építeni, azt ugye egy KKV-nek korábban nem javasoltam volna, de most már gyakorlatilag meglévő szolgáltatásokkal ezt gyakorlatilag össze lehet rakni, építékockák már léteznek hozzá ezeken a szolgáltató cégeken keresztül. Tehát, hogy még pár évvel ezelőtt erre szerintem esély nem lett volna, most már meg lehet csinálni.
Igen, szerintem is.
KKV-beli megoldás. Uh-huh. Mondd csak.
Nem, ezt a felhőt akartam tovább vinni, hogy igen, a KKV-knek főleg előnyös a felhő, mert nekik nem olyan körülményes fölmásolni az adataikat, mint mondjuk egy nagyobb cégnek. Ezért ők nekik még egyszerűbb ezeket az építő kockákat használni. Szóval igen, nekik még könnyebb ez a felhő, meg még könnyebbé teszi az életüket.
Halljatok másik véleményt is, én nem szerettem a felhőt, de ettől függetlenül tudom ajánlani a KKV-nak, mert nem csak felhőben lehet ezt megcsinálni, de ott is, tehát most nem ellent mondtam, csak egy másik nézet.
Habár egyébként megkérdezem azt is, hogy a felhők sem egyszerűek, tehát Amazon elég híresen nem egy... Tehát,
ugye?
Olyan, mint az étterembe bemész, és van egy 20 oldalas étlap, tehát az a kategória, tehát hogy már ahhoz is gyakorlatilag érteni kell, hogy mit kell kiválasztani.
Igen, ez igaz. Csak szerintem kisebb falat
keresztül nézett.
Kisebb falat azt végigolvasni, mint teljes mélységében belásni magad bizonyos témákba. Sőt, annyi témában, amennyi most csak most említettünk ma, az már nem egy 20 oldalas menü.
Így van.
Balázs közben kérdezi, hogy miért nem lehet még nevén nevezni az AI-t?
Ez egy hosszú válasz lesz, ezen sokat fogunk tudni majd vitatkozni, de Zoli, el akarod azt magyarázni?
Mert azt hiszem, de csak én vagyok a nagy ellensége annak, hogy AI-nak hívunk egy machine learning megoldást? Mert akkor elmondom én csak, mert ez most...
Mondjam én? Elmondhatom akkor az én oldalamról, hogy én mit gondolok arról, hogy ez miért igaz is, meg miért nem is. Tehát ez gyakorlatilag attól függ, hogy nézzük. Tehát szoktam AI-t tanítani, és laikusoknak, és... Azt szoktam mondani, hogy oké, mi az AI, az attól függ, hogy mikor, az időben mikor élsz. Tehát, hogyha az 50-es években éltél, akkor egy iPhone a számodra abszolút AI. Tehát, hogy az egy science fiction, ugye? Hogyha mai születő gyereknek az iPhone, az olyan, mint nekünk a írógép volt, ugye? Tehát, hogy az AI az ugye artificial intelligence, mit nevezünk intelligence, tehát mi az intelligencia, mi az intelligence, intelligens gép, az, amire azt mondjuk, hogy megvan a wow faktora. Tehát, hogy amikor laikus leül a gép elé, és a gép valami olyasmit csinál, amit az a laikus, az nem ért. Az ő annak gondolja, hogy ez valami varázslás. Viszont látjátok, ez egy mozgó cél. Tehát ugye, ahogy ugye hozzászokunk ahhoz, hogy miket lehet csinálni, ez folyamatosan kitolódik előttünk. És van emellett a úgynevezett general AI, amikor... ami viszont még valóban nagyon messze van tőlünk, amikor az AI, vagy az AI technológia, az bármire használható. Tehát gyakorlatilag olyan, mint egy ember, hogy bármilyen feladatot meg tud oldani, nem specifikusan kell építeni. Az a, úgymond a Szent Grál, ugye, ami irányába törekszünk, és az a kategória, amikor az emberek elkezdhetnek félni a Terminátortól, ugye, Terminátor szenáriótól, de az még generációkra van tőlünk, ugye? Tehát, hogy ez az, hogy sokan, amikor azt mondják, hogy AI, akkor ők erre a Terminátorra asszociálnak, és az nagyon messze van. Úgyhogy szerintem valószínűleg, Zoli, te ezért mondtad azt, hogy ne használjuk ezt a szót, hogy AI.
Igen, meg mit a médiákok most csinálnak vele, azt nem szeretem. Viszont közben baromi jó kérdések jöttek be a csetem. Mikor jutunk el oda, hogy fizetnek az adatokért, amiket a nagy cégek gyűjtenek tőlünk? Már eljutottunk oda. Már most is fizetnek érte. Csak kevés helyen adják el, tehát például ezt mindig imádom, mikor mondják, hogy Facebook eladja az adatainkat. Hát ugye miért tenné? Tehát, hogy ő abból él. Ma hülye lesz odaadni, más, már bocsánat, de tényleg. Tehát, hogy nem, nyilván nem azért nem adja el, mert hogy vigyázz ránk, és aranyos, és kedves bácsi, hanem azért, mert abból él. Tehát, ő nem fogja odaadni másnak, hanem azt fogja mondani, amit mond is, hogy nálam van, de kérdezhetsz. Tehát ő így adja el. Tehát ez már most is itt van. Mekkora az adott vagyon hozama? Nyilván erre a többiek is válaszoljanak, mert szerintem a másikra én gyorsan tudtam válaszolni, mert ez most egyszerű tény. Szerintem akkor az adott vagyon hozama, amennyire tudod használni. Bocs, most ezt nem ilyen pikírt válasznak szántam, hanem szó ténylegesen, tehát, hogy én most nemrég dolgoztam egy meg nem nevezett német ilyen bolt hálózatnak, aminek nekik szerintem az egyik legjobb adott vagyonuk van a kategóriában Magyarországon, több mint 800 ezer. Névvel, címmel, jogilag lefedett, tehát rendben lévő emberről van vásárlási tranzakciós adatuk, és megmutatom nektek, hogy pontosan mire használják. Nullát annak, akinek nincs kamerája, karikát mutatok, egyáltalán semmilyen elemzést nem végeznek rá. Mikor megkérdeztem, hogy ezt így hogy, akkor egyáltalán minek kezdtétek el ezt gyűjteni, mert ugye nyilván ez merül fel, az volt a válasz, hogy hát más boltoknak is volt ilyen hűségkártya, úgyhogy nagyon már nekünk nincs. Semmiféle elemzés nem megy rá. Tehát náluk ennek elég gyenge a hozama. Máshol ilyen adatvagyonnak a töredékével már nagyon komoly, tehát akár duplázni is lehet szélsz tevékenységet, vagy még, tehát itt nagyon komoly skálázesten lehet érni. Szóval azért mondom, hogy ez attól függ többiek.
Ennek a másik oldala, ennek az attól függnek a másik véglet, amikor mondjuk egy kórházi vagy egy healthcare adatot nézel, és az konkrétan életeket menthet meg. Tehát konkrétan az adatelemzéssel meg tudod azt mondani, hogy valószínűleg valakinek valamilyen problémája van, és be tudod hívni egy szűrésre, és azzal a szűréssel meg tudsz akadályozni egy valami problémának, a mondjuk rák vagy hasonlónak az előrehaladtát. Tehát ezért teljesen igaza van az Olinak, hogy ez vagy a mekkora hozama, ez sajnos bármi lehet, ez az esetfüggő, ez nem csak az iparágtól vagy az ágazattól függ, hanem attól is, hogy azon az ágazaton belül az adott cég ezt kihasználja ezeket a lehetőségeket, vagy nem.
Hát most maradjunk az olajnál, ha már ez volt a motto, nem?
Tehát nézzétek nem, az arany, világ... az arany.
Ja, nem, is bocsak, lehet de volt ez az olaj, nem? Hogy az adott
volt,
az új olaj
volt. Mondani, így van.
Igen, mert amikor ugye a Fortune 500-ban az olajtársaságok lejjebb kerültek értékelésben, mint az adott technológiai cégek, akkor volt ez. És nézzétek meg, hogy a világ egyik legnagyobb olajkészletével rendelkező Venezuela az, hogy tudja ezt hasznosítani, mondjuk így az állampolgárok életére. Megnézzétek meg, hogy mondjuk, hogy hasznosítja egy Norvégia. Valójában nem ugyanazt az olajat, hanem olyan kevesebbet. Vagy akár egy, mit tudom én, egy Szaúd-Arábia. Tehát ez is egy eszköz, amit így tudsz jól használni, meg nem jól is használni.
Közben érkeztek be még kérdések. Szabályozás szempontjából mit javasolnátok az EU-nak és vagy nemzeti hatóságoknak, regulátoroknak? Például kereső optimalizálás adatgyűjtés szempontjából. A varázs négybetű szó, GDPR?
Igen. GDPR-on kívül, vagy így szemmel, igen, a GDPR, de az a baj, hogy még nehéz megmondani azt, hogy ez pontosan milyen hatása lesz. Jó, így lehet látni, hogy azért valamennyire össze-szép húzottak az emberek. Kevesebb alatt, hogy gyűjtünk, kicsit jobban átnézzük, nem tudom, több elemzést végzünk arra, hogy azok személyes adatok-e, és akkor ezeket nyilván másképp tároljuk, vagy esetleg titkosít, esetleg bármi, de még szerintem még ez nem csenget le, tehát még szerintem még kell neki néhány év, mire azt tudjuk mondani, hogy na, a GDPR-nak ilyen hatása volt az életünkre.
Igen, és szerintem ezen a GDPR területen most jön egy nagy, ahogy angolul mondanák, monkey wrench, tehát hogy egy homlokszemp kerül a gépezetbe, hogy az Egyesült Államok és az EU között ugye korábban létezett, vagy hát még jelenleg létezik ez a safe haven megállapodás, ami most úgy tűnik, hogy érvénytelenné válik hirtelen. Tehát a GDPR-nak, hogy ez hogyan van értelmezve, még ez gyakorlatilag még mindig változik, ami ugye érdekes, aminek az lehet az eredménye, hogy az amerikai cégek, Google, Facebook, stb., nek nem lesz elegendő az, hogy ők Európában tárolják az adatot az európaiakról, hanem konkrétan most már az új irányvonal az, hogy mivel azok az amerikai cégeknek amerikai központúak, ezért amerikai jogrend alá esnek, ezért amerikai hatóságok bármit kikérhetnek tőle, még akkor is, hogyha az adat fizikailag valahol máshol van, ezért most elkezdik azt erőltetni, hogy ezeknél a cégeknél, vagy felmerült legalábbis az, hogy ezeket a cégeket konkrétan ne használ, ne, egyáltalán ne lehessen adatuk attól függetlenül, hogy fizikailag hol van. Ami utána viszont óriási problémát fog jelenteni, mert ugye nagy ekoszisztémák épültek ki ugye arra, hogy, mint ahogy korábban említettük, a KKV-kat, hogy használják a Amazonnak a felhőszolgáltatásait, vagy a Googlenek a felhőszolgáltatásait. Most, hogyha hirtelen Google és Amazonnak ki kell lépni az európai piacról, az egy elég komoly gazdasági hatásokat...
Nem lesz e-mailem.
Igen.
A szar.
Meg sok minden más nem lesz, amiről még nem tudunk, hogy nem lesz. De hogy meglepetés.
Igen. Google nélkül a legtöbb DNS-szerver is megmakkant, tehát fél internet azért lekapcsolt.
Így van. És most ez az új jogi irány éppen, úgyhogy...
Egyszer kitiltott a Google a DNS-szerveréről 24 órára, és de facto nem volt netem. Tehát fizikailag volt, de baromi kevés szájtot tudtam elérni.
Hát IP címeket írogatták, gondolom.
Yeah, nem, szkrépeltem, de mindegy. Magát a Google-t. Szóval kicsit nekem a GDPR olyan, mint az Európai Unió, hogy így tele van hibával, meg így akár ki is lehet röhögni, de összességében baromi boldog vagyok, hogy a három iskolából, ami most van a világon, az egyik ez a vadkapitalista, az USA, ahol gyakorlatilag nincs, valójában nincs szabályozva. Van ugye ez a kicsit béna GDPR, de én azért boldog vagyok alatta, így ez az EU-s. Meg van ez az orosz-kína, most így összemosom, bár tudom, hogy nem egyformák, de ez az orosz-kína iránya, amikor az államnál így van minden adat, és ez a social pont rendszer, meg stb. Biztos hallottatok róla. Ebből a háromból én még mindig leginkább a GDPR alá tartoznék, még akkor is, hogyha elég nyilvánvalóan sok hülyeség van benne, mert a nagy tech cégek azért elég aránylag könnyen kikerülik, miközben egy egyszerű konferencián egy jelenléti ívet bonyolultan tudsz megiratni, mert aki aláírja, az ugye nem láthatja az előzőek neveit, tehát az meg tényleg egy kicsit inkább vicces. De összességében én még mindig ezt jobbnak, vagy én örülök, hogy az alá tartozok így EU állampolgárként, mint a másik kettő.
Még egy-két kérdésre szerintem jut időnk. Érkezett be olyan kérdés, hogy az utóbbi években dolgozunk a pénzügyi, operációs, munkaügyi, informatikai és a többi adatok struktúrájának összehangolásán. Érdekelne, hogyan lehetne ezt az adatharmonizációt hatékonyabbá tenni?
Ez a
fogós kérdés.
Ez a tipikus data warehousing challenge. Tehát ahogy korábban ugye beszéltünk arról, hogy ez az egész folyamat ugye lezajlott, hogy ugye 2008 előtt már a nagy cégek csinálták, de 2008-ban ugye jött el az, hogy mindenki elkezdte. Az első lépés data engineeringnek, gyakorlatilag az első lépése az, hogy az adatokat összehozni valahol. És ez ugye gyakorlatilag a data warehousing projekt, vagy adattárház építési projekt.
Igen, mostanában data lake-eknek mondjuk őket, de igen.
Jó, de az azért van, mert data warehouse-ra már sok pénzt elköltöttek, hülyé hangzik, hogy újra kell kezdeni, úgyhogy ezért data lake-et épít.
Hát igen, egy kicsit igen, meg egy kicsit nem. Szóval azért van különbség így a szemléletmódban. Például több nyers adatot töltünk be, találjuk.
Jó, persze, kicsit viccel.
Olcsóságosságok. Mármint az adatok tárolása most már sokkal olcsóbb, mint régen. Ilyen régi data warehouse-ok most kb. Elfutnak a laptopon. És igen, ez egy kicsit más. De igen, kb. Annak az utódja.
Meg most már cloudban is tudsz data warehouse csinálni. Nem tudom, ki figyelte a Snowflake nevű cégnek az IPO-ját.
Igen, nekünk nagy.
Magas árazással mentek, nem véletlenül, mert az tűnik a következő.
Nagyon-nagyon jó cég egyébként. Nekünk
attól boldogok voltunk.
A Sémának partnere, szóval jó, igen, mi is boldogok voltunk, hogy ők jók.
Mi is használjuk egyébként. És
igen, tényleg nagyon jó. Igen. Szóval szerintem is az egy jó irány.
Tehát megválaszolva a kérdést, tehát gyakorlatilag azzal mind a hárman egyetértünk, hogy itt egy data warehouse, data lake, akármit kell építeni, tehát hogy gyakorlatilag össze kell hozni ezt az adatot ahhoz egy helyen, ahhoz, hogy ez gyakorlatilag utána könnyen használható legyen data scientist vagy a machine learning expertek számára. Tehát ez mindenképpen egy kötelező első lépés, amit meg kell lépni.
Köszi szépen. Utolsó egy-két szavas kérdésre vagy válaszra van még időnk, ugye. Non-profit szektorban mennyire terjedtek már el az adatalapú megoldások?
Nekünk a FFP az egy ügyfelünk, Tehát így azt mondanám, hogy és egészen aktív, tehát hogy így viszonylag aktív kapcsolat van velük. Így azt gondolnám, hogy egyébként ez ott ugyanúgy terjednek már, sőt, teljesen, mint egy, szerintem még jobban is, mint egy KKV-nál.
Nekem erre nagyon kicsi a rálátásom, úgyhogy én nem tudom.
Nekem sem mondanám, hogy túlságosan nagy rálátásom van, egy-két non-profittal foglalkozom itt, plusz ismerek a főnököm Londonban hasonlóan, tehát vannak kezdeményezések, de nagyon gyerekcipőben járnak, tehát hogyha vennék a nagy cégeket, kis cégeket, mint KKV, a non-profitok még messze azok után is vannak ebben az egész folyamatban, tehát ők náluk a cégek többség, vagy a non-profitok többségénél még ezt el se kezdték, és nagyon ritka az, ahol ezt komolyan csinálják.
Zoli, István és Zoli, nagyon szépen köszönöm a panelbeszélgetést. Szerintem nagyon érdekes témákat sikerült érintenünk. Köszönöm szépen a közönség felé a király kérdéseket is. Ha jól tudom, akkor most 10 perc szünet következik. Vissza is adom a szót Szabó Istvánnak, és további jó szórakozást kívánok a konfihoz. Érezzétek jól magatokat!